Nem vagyunk. Szép estét kívánok, aki már velünk van. Még egy kicsit türelmet kérnék, hogy többen még érkezzenek, és a megosztásokat meg tudjam csinálni. Csodás estét kívánok, addig is. Szép estét. Ez egy különleges este a mai, úgyhogy szeretettel várlak benneteket. Szép estét mindenkinek, aki már itt van velünk. Várunk egy picit, még többen velünk lesznek, és sikerül a megosztásokat megcsinálnom, hogy minél többen a világ különböző pontjairól szokás szerint itt lehessenek velünk. Úgyhogy nem sokára fogunk kezdeni. Csodás estét mindenkinek! Szép estét, még egy kicsit várunk, és még a megosztásokat megcsinálom, de addig is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól van, mindenki egészséges, ez a legfontosabb, testileg és lelkileg is. És bízom benne, hogy érdekes témák lesznek a mai napon is. Tulajdonképpen ez egy úgynevezett kívánság műsor, hiszen ti voltatok az, akik kértétek, hogy miről legyen szó, és ennek fényében lett összeállítva tulajdonképpen a nagyon sok szeretettel üdvözöllek barátom Daniel Szurasenko. Nem sokára fogunk kezdeni. Úgyhogy a kívánság műsor alapján, amit ti mondtatok, hogy szeretnétek hallani témákat, abból lett összeállítva tulajdonképpen a mai tanítás, amely hamarosan kezdődni fog. Addig is csodás estét mindenkinek! Érdekes témák lesznek. Azt gondolom, jó estét kívánok, csodás estés Kata Gombos, Csaba Cink, Shalom Aleichem, Lechem a Solaim. Benneteket már látlak, hogy ti itt vagytok. Többiek még nem jelezték, de gondolom már ők is többen itt vannak, igen. Látom, Andi, te is itt vagy. Pácsa Randi, sok szeretettel köszöntelek téged is. Nagyon érdekes témák lesznek, azt gondolom, nagyon sok érdekességet kérdeztetek, csak így bevezetőként még mielőtt elkezdeném, és köszöntenék mindenkit sok szeretettel, természetesen. Szó lesz a megtérésről, szó lesz a Machpelá barlangról, a kóserságról. Valaki azt kérdezte, hogy Jézus miért hagyta el a zsidóvallást. Érzelmi intelligenciáról is szó lesz, és egy pici párkapcsolati kérdés is van, és majd meglátjuk még közben, hogy hogyan alakul a dolog, és hogy esetleg felmerülnek még más kérdések, amire esetleg még lesz idő, és még tudunk válaszolni. Még kérnék szépen egy perc türelmet mindenkitől. A mai tanítás A mai tanítást szeretném szintén felajánlani a betegeink gyógyulásáért. Cviabat a Huva, Sarabat Lea, Malkebat Hanne, Israel ben Hanna, Gershon ben Malke és Mordechai ben Hava. Mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk mindenkinek testileg és lelkileg. Refuah Shlema, Refuah Guf, Refuah Nefesh, Im Shar Kol Chole Israel. Oké, akkor tulajdonképpen lassan el fogjuk kezdeni ezt a napot, ezt a tanítást, és először is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, bárhonnan is néztek a világon. Természetesen szokás szerint először is a feleségemet szeretném köszönteni, és hálás köszönet neki az összes ötletért, ez az egész műsora neki köszönhető, és a fiamat, Benjit is, csodálatos fiunkat is szeretettel köszöntöm, és mindenkit, aki itt van velünk, Rácz Norbert is látom, hogy már itt van velünk, őt is sok szeretettel köszöntöm. És először is, ugyebár miért jött létre ez a mostani tanítás, talán sokak hallották a szilveszterrel kapcsolatos tanításomat, amelyben kifejtettem, hogy nekünk zsidók számára ez nem igazán ünnep. Nem akarok jobban belemenni, de csak azt említeném meg, hogy ugyebár első szilveszter pápa nem igazán közeledett barátilag a zsidókhoz, és ebből nagyon sok probléma volt a továbbiakban is a történelem során. És éppen ezért azt gondolom, hogy számunkra ez egyáltalán nem ünnep. És aki ilyenkor a szilveszterezés helyett a tanulást választja, azt gondolom, hogy nagyon nagy, nem úgy gondolom, tudom, hogy nagy jutalom jár neki. Persze ne lottó nyereményre gondoljatok, de az biztos, hogy megkapja mindenki a jutalmát ezért. Sokszor nem is tudja az ember egyébként, hogy mikor, miért kap valami jót, úgyhogy egészen biztos vagyok benne, hogy fog érkezni a jó ezért a tanulásért is. Az első téma, amiről szeretnék beszélni, az a megtérés. A zsidó gondolkodás szempontjából és egyáltalán a zsidóság szempontjából a megtérésnek központi jelentősége van. Az a helyzet, hogy azt gondolom, hogy nagyon sok zsidó embernél nem nagyon tisztázott ez a dolog, mit jelent ez a megtérés, ez a csúvá, és hogy egyáltalán ez mit jelent? Mit jelent az ember számára? Nagyon sok ember van, aki azt gondolja, hogy én már annyira lentre kerültem, annyira messzire kerültem az örökkévalótól, hogy számomra már nincs visszatérés. Az a jó hírem a számokra, hogy ilyen nincsen. Hála Istennek az örökkévaló megmondta Mózes tanítónak, hogy bármennyire van valaki lent, bármennyire távolodott el tőle, mindig van számára visszatérés. Ez egy nagyon-nagyon fontos pont, azt gondolom, mindenki számára megérteni. En Yush Bolam, ahogy Rabbi Nachman, a breszlevi híres cedik rabbi mondta, soha nem szabad elkeseredni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Sokan vannak, akik azt mondják, én már egy elveszett ember vagyok. Én már annyira eltávolodtam, semmit nem tartok a vallásból, a hagyományokból, nem tudok semmit. Engem már biztos, hogy ellökne az örökkévaló. Azt kell, hogy mondjam nektek, hogy én számtalan példát tudok arra mondani, hogy ez nem így van. Akár saját magamat is. Nagyon messze voltam spirituálisan, eléggé lent voltam, és volt egy bizonyos pont az életemben, amikor rájöttem arra, hogy igenis lehet változtatni. Elkezdtem tanulni, valahogy úgy hozta az élet, nem véletlenül, semmi nem történik véletlenül az életben, de elkezdtem tanulni, és így rájöttem arra, hogy ha egy más utat választok, akkor sokkal jobb lesz az életem. És hála Istennek ez be is jött. Így ezt javaslom mindenkinek. A megtérés mindenki előtt ott áll. Hogyha ezt mondta az örökkévaló a Mózes tanítónknak, akkor mindenki biztos lehet benne, hogy ez így is van. A megtérésről más jellegű, mint amit azért mi gondolunk. Az ember sokszor azt gondolja, hogy bizonyos embereknek például olyan bűnt követtek el, hogy nekik már nem jár a megtérés. a híres példát hoznám elő, Szegedi Csanád, bár sokan mondták azt, hogy neki már nem jár megtérés. Hiszen olyan, tényleg olyan bűnöket követett el a népe ellen, hogy az emberi agy természetesen azt mondja, innen nincs visszaút. Ő már nem tartozhat a néphez, és neki nincs semmilyen lehetősége a csuvára, a megtérésre. De az igazság az, hogy az örökkévaló ezt teljesen másképpen látja, másképpen nézi ezeket a dolgokat. Neki el kell számolnia, és mindnyájunknak el kell számolni azzal, amit elkövettünk az életben. Nem csak neki. Nyilván neki elég szélsőséges volt a bűne, de attól függetlenül neki is jár a csúvá lehetősége, a megtérés lehetősége, és majd az örökkévaló elszámol vele. Tehát ez egy nagyon központi kérdés a zsidó vallásban, az a megtérés. De igen, de hogyan csináljuk a megtérést? Mit jelent a megtérés? Először is, és honnan tudjuk azt, hogy az örökkévaló megbocsájtott? Hogy ez a megtérés sikerült? Ezt mindenki szeretné tudni. Rambam azt mondja, hogy onnan fogod tudni, hogy a megtérésed sikerült, hogy amikor egy ugyanolyan szituációba kerülsz, valamilyen bűnt elkövettél, teljesen mindegy, milyen bűnről van szó, hibát, és legközelebb ugyanabba a szituációba kerülsz, és sikerül nem elkövetni azt újra, akkor tudhatod azt, hogy megbocsátott az örökkévaló. Sikerült a csuvá, sikerült a megtérés. Hogy mi a lépcsője ennek a megtérésnek? Először is elhagyni azt a bűnt, amit eddig csináltam. Az az első dolog, hogy nem fogom többet csinálni, amire azt gondolom, hogy csuvát kell csinálni, meg kell térnem. A második dolog az, hogy amit tettem a múltban, azt megbánom. Kell egyfajta megbánás az emberben, hogy igenis tudom, hogy ez egy rossz cselekedet volt. Ez egy bűnös cselekedet volt, és megbánom ezt, amit a múltban tettem. És a következő pedig, hogy kell egy döntést hozni a jövőre vonatkozóan. Azt kell mondani, hogy a jövőben én ezt nem fogom újra elkövetni. Ezek a lépcsői tulajdonképpen a csuvának, a megtérésnek. Hogy ez mekkora nagy dolog az örökkévaló szempontjából, arra azt mondja, hagyd mondjam el, hogy bölcseink azt írják, hogy ha egy ember csuvát csinál, megtér, akkor az örökkévalónál sokkal nagyobb becsben van, mint egy cadik ember. Ez olyan furcsán hangzik, egy igaz ember, hogyan egy igaz ember olyanhoz, aki rengeteg bűnt követett el, és aztán megtér, csuvát csinál. Hogy jön ez a két dolog egyenesbe? Hogy találkozhatnak ezek a dolgok? Mindenki azt gondolja természetesen, hogy a cadik ember, ő az első az örökkévalónál. Mégis az örökkévaló nagyon-nagyon szereti azokat az embereket, akik csuvát csinálnak, megtérnek. Miért? Mi ennek az oka, hogy a cadik ember nem kapott olyan jutalmat, mint az, aki megtér? Ennek az az oka, hogy ugyebár a cadik embernek nincsen rossz ösztöne. Neki nem kell megbirkózni olyan dolgokkal, mint neked meg nekem. Nem mondja állandóan a rossz ösztön, hogy pont az ellenkezőjét csináljad, mint amit a lelked mond. Nekünk viszont van. Éppen ezért egy olyan ember, aki messziről került az örökkévalótól, és mégis csúvát csinál az örökkévaló szemében, ez nagyon-nagyon-nagyon értékes cselekedet. Azért, mert tudja, hogy ahhoz, hogy valaki csuvát csináljon, megtérjen, borzasztó nagy akarat kell. Az nem megy csak úgy magától. Nekem is rá kellett jönnöm annak idején, hogy attól, hogy ülök a fotelbe is nézek, attól nem lesz jobb az életem. Ez teljesen egyértelmű dolog. Éppen ezért, mert tudja az örökkévaló, hogy aki csuvát csinál, neki jár a nagyon nagy jutalom. Mert ez borzasztó nagy erőfeszítéssel jár. Teljesen más szemlélet kell, teljesen máshogy kell nézni az embernek a világot. Máshogy kell élnie attól kezdve, hogy reggel föl kell. Nem csinálhat azt, amit akar. Hiszen van egy útmutatás, van egy könyv, amiben a gyártó elmondta, hogy mi az, ami jó nekünk, és mi az, ami jó, nem jó nekünk. Lehet, hogy első hallásra, első látásra nem tetszik nekünk, de akkor is a gyártó mondta, az örökkévaló megparancsolta, akkor azt kell tennünk. Természetesen minden parancsolat után mögött van logika. Csak nem mindig tudjuk. Ezért kell tanulnunk, hogy minél többet megértsünk, hogy miért van szükség az örökkévaló, miért parancsolta meg. De azt mondani, hogy köszönöm szépen, nekem ez nem tetszik, hát lehet mondani, de azt gondolom, hogy ez helytelen dolog. Tehát a megtérésnél például az örökkévaló miért mondta Jákob ősapánknak, hogy ő nem adja Ráhelt neki első feleségnek. Pedig annyira szerette Jákob Ráhelt, és őt szerette volna, őt szerette igazán, és mégis azt mondta neki nem. Te Leát fogod megkapni. Vajon miért? Azért, mert azt mondta az örökkévaló Jákobnak, hogy Ráhel, ő tökéletes. Tökéletes külsőleg, tökéletes belsőleg, és én nem akarok, én nem építettem tökéletes világot. Én nem akarom azt, hogy tökéletes emberek legyenek. Éppen ezért Leát választom a számodra, hiszen Lea nem volt tökéletes. Ahogy írta a Tóra, szépségben sem közelítette meg Ráhelt, de belső tulajdonságokban sem. Viszont Ráhelben benne megvolt az, hogy ő képes volt változtatni. Ő képes volt csúvát csinálni. Ő volt az, mondta Jákobnak az örökkévaló, hogy Lea, ő fogja megtanítani a gyermekeidet és Izrael népét, hogy mi az, hogy csúvát csinál. Hiszen nálam, tehát az örökkévalónál nagyobb becsben van az az ember, aki csúvát csinál, aki megtér, mint a cadik ember. Ő nem keresi a cadik embereket, hiszen ő tudja, hogy ki az. Ő teremtette őket cadiknak, és neki az az ember kell, aki visszatér hozzá. Aki elment messzire, és képes visszatérni hozzá. Éppen ezért választotta Leát, mert Lea volt az, aki képes volt küzdeni. Igenis a megtéréshez, barátaim, ahhoz küzdeni kell, nincs mese. Nincsenek ingyen ebédek, ahogy mondani szokták. Az emberi tulajdonság olyan, hogy szeretné, hogy minden magától menjen. De az örökkévaló nem teremtett ilyen világot. Ő nem akarta azt, hogy minden magától menjen. Ő mindig azt akarta, hogy azok a törvények szerint, amit ő a világba megteremtett és belevésett, azok szerint működjön ez a világ. Ha teszel érte, akkor lesz. Ha nem teszel érte, akkor nem lesz. Ugyanez van a materiális világban, és ugyanez van a spirituális világban. Nincs messze, ezt mindnyájunknak tudomásul kell venni, hogy magától nem fog menni a dolog. Viszont minél nagyobb az embernek az erőfeszítése, annál nagyobb lesz az ő jutalma. Ezt ne felejtsétek el. Az örökkévaló nem azt nézi, hogy ő nem várja el tőled, hogy te olyan magasságokban legyél, mint Mózes tanítónk, vagy Jákob. Ő azt akarja, hogy magadhoz képest fejlődjél. És ez nagyon-nagyon fontos dolog. Hogy magadhoz képest mindig menjél föl és föl és föl a létrán. Akár pici léptekkel. A zsidóságban nincs úgy, sokan mondják azt, kérem szépen, én nem tartok semmit a vallásból. Nem tartom a hagyományainkat, nincs miért elkezdenem bármit is. A helyzet az, hogy a zsidóságban nincs olyan, hogy fekete fej. Az attól, hogy sok parancsolatot nem tartasz, ez nem azt jelenti, hogy ne tegyél akár egyet-kettőt. A legkisebb parancsolatokat is. Mindenért jár a jutalom. Például még olyanokért, hogyha valaki sabatkor cigarettázik. Nyilván tudjuk, hogy ez tilos. Viszont hogyha 10 szál cigarettát szívott el a múlt héten, múlt sabatkor, Isten őrizzen valaki, és a következő alkalommal azt mondja, most nem fogok elszívni csak 700 cigarettát. Akkor ez a 3, ez egyszerűen megy micvára, ez a parancsolatra. Ez már az örökkévaló úgy veszi, mint a megtérésnek, csúvának egy kis részét. ez még nem elég, mert nem szabad dohányozni, viszont már tettél egy bizonyos lépést. Ez nagyon érdekes, az én saját tapasztalatomból is tudom mondani, hogy amikor az ember elkezd egy kicsit csúvát csinálni, megtérni, és tesz egy lépést, egy kis lépést, az örökkévaló rögtön ad hozzá még néhány lépést. Segít benne. Persze az örökkévaló pontosan tudja a te szándékodat. Az, hogy mennyire őszinte, hogy mennyire akarod ezt. Mert hogyha nem, akkor nyilván nem fogja hozzáadni, de egyébként minden alkalommal megfigyelheted. Minden olyan lépésnél, amikor te teszel valamilyen pozitív lépést arra, hogy parancsolatokat csináljál, arra, hogy közeledjél az örökkévalóhoz, mindig meg fogod figyelni, hogy az örökkévaló ad hozzá még jó néhány lépést, hogy segítsen neked. A megtérés az mindaddig lehetséges, amíg a gyertyaig, kvázi, amíg a lelkünk a testünkben van, amíg élünk. Persze ezt nem szabad megtervezni. Nem szabad azt, hogy valaki azt mondja, oké, én csinálok azt, amit akarok, majd az életem utolsó percében csúvát csinálok. Először is senki nem tudhatja, hogy mikor jön az el. Ez az első dolog. A második dolog az, hogy nem szabad megtervezni. Hogy még én megyek egy másik úton x ideig, és majd utána majd csúvát csinálok, majd utána megtérek. Az örökkévaló ezt nem fogadja. Viszont, hogyha csak úgy spontán elkezdi az ember, és elkezd közeledni és visszatérni hozzá, akár apró léptekkel, akkor ő ezt nagyon, de nagyon értékeli. Tehát a csúva az egy nagyon-nagyon fontos dolog, nagyon, a megtérés a zsidóság szempontjából nagyon fontos. Azt hiszem, hogy sokan ezt nem annyira érzik át ennek a fontosságát. Tehát az örökkévaló szempontjából ő olyan embereket keres, aki képes, hajlandó erőfeszítéseket tenni a változásért. Ez a jellemvonásokra is igaz, mindnyájunknak kell változnia. Állandóan változtatni kell. Ha egy boldog, jó és örömteli életet szeretnél, akkor mindig javítani kell. Javítanunk kell a jellemvonásainkon. Ha valaki mondjuk ideges természetű, vannak erre megfelelő tanítások, hogy hogyan lehet ezen segíteni. És minden más irítség, akármi, milyen problémák, akkor depresszió, bármiről van szó, az ember tud magán segíteni, csak dolgozni kell rajta. Az élet arról szól, hogy dolgozni kell rajta. Mindenen dolgozni kell. És folyamatosan javítanunk kell. És akkor fogunk egy boldog életet élni. Azt tudom nektek mondani, hogy az ember, amikor miután csúvát csinál, azt a fajta boldogságot, amit ő érezni fog, azt sehol máshol, semmilyen más formában nem érezheti. Ezt nem lehet megmagyarázni. Ezt, aki még nem élte át, ő nem tudhatja. Ez spirituális dolog. Bármit megvesz az apuci. Megvehet neked autót, a legszebb autót, legszebb házat, bármit. Az a fajta boldogság, ott is lesz egy öröm. Egy boldogság ott is van, de egy nagyon korlátozott ideig. Egy hétig, egy hónapig, és kész. Bármit fogsz megvenni, megkapni, ami materiális, az soha nem fog örökké tartani. Az egyetlen dolog az, ami örökké tart, az a spirituális boldogság. Az egy olyan fajta boldogság, amit nem lehet máshoz hasonlítani. Bármit is kaphatsz, bármit is megvásárolhatsz, nem tudod összehasonlítani. Úgyhogy aki csúvát akar csinálni, meg akar térni, nagyon javaslom neki, hogy menjen ezen az úton. Én megmondom őszintén nektek, én a legmerészebb álmomban nem gondoltam, hogy annyira boldog lehetek, mint ma vagyok. A legmerészebb álmomban. Meg se közelíti azt, amit én ma érzek. Nagyon lent voltam. Nagyon-nagyon elegem volt mindenből. Nem értettem, hogy hogyan működik ez a világ. Mit kezdjek magammal? Miért vagyok egyáltalán ezen a világon? Miért pottyantam én erre a világba? És bizony nagyon sok nehézségen mentem keresztül. És azt gondoltam, hogy nekem már innen nincs visszaút. Nekem már nincs felemelkedés. Annyira lent vagyok, annyira lelkileg, annyira lent voltam, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy nincs értelme. Nincs értelme küzdeni. Széllel szemben. És én is azt tudom mondani saját példámon keresztül, azt hiszem még sok ember elmesélheti ezt, hogy nincs ilyen. Nincs ilyen, hogy feladom. És hogy nekem már nem jár. Nem jár több, nem jár a megtérés. Az örökkévaló nem fog megbocsájtani. Ilyen nincsen. Ez csak a mi fejünkben létezhet esetleg, az ember fejében. Az én fejemben is volt ilyen. Megmondom őszintén. De ma már tudom, hogy ilyen nem létezik. Éppen ezért biztatlak benneteket is arra, hogy a ti tempótokban tanuljatok. Ma rengeteg lehetőség van. Különösen az, hogy nem járnak ma már az emberek annyit bevásárlóközpontokba és ilyesmi helyekre. Többet van az ember otthon. Használjuk ki ezt az időt. A legjobb idő arra, hogy a lelküket erősítsük, hogy tanuljunk, hogy kezdjünk el olyan dolgokat csinálni, amit eddig nem csináltunk. Jó cselekedetek területén is, parancsolatok területén is. És meg fogod látni, hogy a lelked mennyire fog ennek örülni. Milyen hálás lesz a lelked ennek erre. Hiszen az ember lelke, amikor messzire kerül az örökkévalótól, akkor nagyon szomjazik. Sőt, azt lehet mondani, hogy üvölt. Üvölt az embernek olyankor a lelke, hogy milyen messzire került, és nem is tudja, hogy miért igazából, csak egyszerűen fáj a lelke. Azt tudom nektek mondani, hogy a lelki békének nincs ára. Ha most valaki idejönne, és bármit felajánlana, ami anyagi természetű, legyen az bank, bármi, nincs az a pénz a világon, amiért feladnám a lelki békémet. Nincs az a pénz. Nem érheti meg azt a fajta lelki békét, ami az embernek van. Azt gondolom, hogy a lelki fájdalom az legalább annyira fájhat, sőt, szerintem sokkal jobban, mint a testi fájdalom. Ez azért van, mert amikor az ember bűnt követeli és sokat, akkor az örökkévalótól eltávolodik olyan. És ezért kell visszatérni hozzá, ezért hívják ezt csúvának, ezért hívják megtérésnek, hogy visszatérjünk. De mindig megvan a lehetőség. Ismertem olyan embert, aki hát még sokkal lejjebb volt nálam. Ismertem még bűnözőket is, és ők közülük is volt, aki megtért. És ma semmi nem érdekli jobban, mint hogy jó dolgokat csináljon a más embernek, hogy a világon fénygyújtson a világnak, parancsolatokat tesz, és minden jót el lehet mondani. És még egy nagyon fontos dolog a csúvával kapcsolatban, és ez nagyon érdekes dolog, hogyha az ember csúvát csinál, akkor a bűneiért az is átfordul egyfajta érdemnek. Ez egy nagyon érdekes dolog, az ember nem gondolná, hogy a bűneiért még jutalom jár. Viszont, hogyha az ember a bűneit megbánja, és tényleg megtér, akkor a bűnöket az örökkévaló átváltja jutalommá. Mert tudja azt, hogy mekkora erőfeszítést tett azért, hogy elérjen oda. Úgyhogy azért mondom, hogy nincs olyan dolog, amiért az örökkévaló ne jutalmazná meg a megfelelő erőfeszítés alapján. Amilyen nagy az erőfeszítés, olyan nagy a jutalom. Ez egy szabály tulajdonképpen az életben és a megtérés alkalmával is. Azt hiszem, ennyit szerettem volna a megtéréssel. Csaba Cink azt írja nekem, hogy az igaz megtérés azt jelenti, hogy az ember nem tart ki szándékosan a rossz elkövetésében, hanem folyamatosan küzd a rossz ellen, tettben, gondolatban és érzésben és kívánságban, és ha elbukik, akkor feláll, és nem adja fel, bármennyit bukna is. Pontosan erről van szó. Pontosan erről beszéltem. Küzdeni kell a rossz ellen. A rossz ellen hogy lehet a legjobban küzdeni? Úgy, hogy úgy lehet a legjobban, hogy az ember jót csinál. Amikor az ember jót csinál, akkor azzal eltolja magától a rosszat. És igenis, ha küzdesz, akkor felállsz, még hogyha el is buksz, utána megint felállsz, megint egy kicsit elbuksz, utána megint felállsz, és így építed magad. Ez az, amit elvárt tőlünk az örökkévaló. Így van Márton Kakuk, pontosan erről van szó, hogy a jutalom már változtatja a bűneinket. Hiszen tudja azt, hogy mekkora erőfeszítést kell tennünk annak az embernek, aki bűnöket követett el, és rossz útra tért. Tudja azt, hogy sokszor ilyen természet feletti erőnek kell ahhoz lennie az embernek, hogy ezen változtasson. És az örökkévaló azt mondja, hogy ha te természet feletti erőket mozgósítol önmagadban, akkor én is természet feletti csodákat fogok csinálni az életedben. És ez így is van. Ez így is van. Saját tapasztalatból tudom nektek mondani, hogy az örökkévaló természet feletti csodákat csinál az emberrel, amikor a megtérést választja. Egyelőre ennyit akkor a megtérésről. A másik kérdés az a Machpelá barlanggal kapcsolatban volt. Jött egy olyan kérdés, hogy miért nem kegyhely, miért nem szent hely a Machpelá barlang. Azt tudom erre mondani először is, hogy igenis ez egy szent hely. És már nagyon régen. Ábrahám ősapánk 3700 évvel ezelőtt körülbelül vásárolta meg ezt a helyet, amikor a Sára feleségét kellett eltemetnie, és ott van eltemetve a legtöbb ősapánk, ősanyánk, és még egy pár. A Midrás azt mondja, hogy az első ember is oda van eltemetve. Ádám és Éva. És nem véletlen, hogy Ábrahám ősapánk pont ezt a helyet választotta, hiszen érezte a Gan Édennek, a mennyországnak az illatát azon a helyen, és ezért választotta tulajdonképpen ezt a helyet a nyugvó helyükké. És ott van eltemetve Ábrahám és a felesége Sára, ott van eltemetve Izsák és a felesége Rebeka, és ott van eltemetve Jákob és a felesége Lea, az egyik felesége, az első felesége. Ráchel nem ott van eltemetve, ennek is megvan a maga magyarázata, annak ellenére, hogy Józsefnek ez nem nagyon tetszett, ugyebár az ő édesanyja volt Ráchel, és tudta azt is, hogy Jákob igazából őt szerette, de Ráchel ősanyánk Betlehem külvárosába, külső részén van eltemetve, ott, ahol éppen elhunyt, amikor visszaértek Izraelben, és azért tulajdonképpen azért kellett meghalnia, mert Jákob két feleséggel érkezett vissza Izraelbe. És ez sajnos tilos volt. Akkor még nem volt a tóraadás, tehát külföldön ez nem volt büntetendő cselekmény dolog, hogy két feleség, egy testvérpár, viszont Izraelben ez már nem volt megengedett. Így amikor Izrael területére értek, akkor sajnos tulajdonképpen akkor ezért Ráchel meghalt, és az volt a kérdés még, hogy miért nem tették be ebbe a barlang, miért nem oda temettette Jákob. Van erre több magyarázat, de talán a legérdekesebb az, hogy amikor az örökkévaló nem akart megbüntetni, nem akarta megbocsájtani Izrael népének a bűnét, bármelyik ősapánk, ősanyán könyörgött, akkor Ráchel szavára megenyhült. Miért? Ráchelben volt egy nagyon nagy különlegesség. Ráchel volt az, aki megmutatta az örökkévalónak, hogy egyszerűen feláldozza önmagát a másik emberért, a testvérért. hiszen tudta azt, nagyon szerette Jákobot, és nagyon szeretett volna férhez menni hozzá. De tudta azt, hogy Lea fog menni a hüpe alá, a házasságkötéshez. Éppen ezért ő hajlandó volt, bármennyit is várt 7 évet, és utána még 7 évet azután. De 7 év után látta, hogy Lea fog vele házasságot kötni, és átadta neki a kódokat, ami Jákobbal volt, csak azért, hogy ne szégyenjüljön meg a testvére. Ne maradjon szégyenbe. És ez egy olyan óriási tett volt az örökkévaló szemében, hogy amikor Ráhel kezdett el sírni, akkor azt meghallotta az örökkévaló. És éppen azért temette oda arra a helyre, mert pont ott volt Ráhel akkor, amikor ez a dolog történt. Így aztán ő nem került oda, és azt érdemes még tudni róla, hogy évente körülbelül 1,5 millió zsidó ember, 1,5 millió zsidó ember szokott ellátogatni oda és imádkozni, tehát ez igenis egy nagyon komoly kegyhely a zsidó nép számára. És az egész világról, Izraelben egész világról, sőt, járnak oda, mindenféle rendezvényeket is tartanak ott, esküvőket, brit milá, körülmetélést, bármicvot, mindenféle ünnepségeket. Tehát az a helyzet, hogy igenis az egy olyan hely, ahova járnak a zsidók imádkozni. Az igazság az, hogy 67 előtt, amikor a muszlimok kezében volt ez a terület, akkor tilos volt. Akkor is voltak előtte, néhány száz évvel ezelőtt is voltak emberek, amikor jártak oda imádkozni, de csak titokban és mindenféle csellel. Rambam is volt ott, és voltak még jó páran ott, de tömegével nem mehettek oda. Meg volt tiltva a zsidóknak és a keresztényeknek is, hogy látogassák azt a kegyhelyet, azt a barlangot, azokat a sírhelyeket. De a 67-es háború után, amikor visszafoglalta Izrael azt a területet, akkor onnantól kezdve most már mehetnek arra a helyre, és látogathatják. Az érdekessége még ennek a helynek, hogy az az építmény, ami most kívülről látható ennek a barlangnak a külső építményét, ez a körülbelül 2000 évvel ezelőtt épült, a második szentély idejében, és viszont alul egyfajta föld alatti tér van, és ott alul ott vannak eltemetve, tehát jóval lejjebb a sírhelyek, Ábrahámnak, Sárának és a többi ősapának, ősanyának a sírhelyei, és a Midrás szerint ott még lejjebb, ott van a Gan Edennek a kapujában, ott vannak eltemetve ugyanezen a helyen Ádám és Éva is, az első emberpár. Tehát a kérdésre a válasz az, hogy tulajdonképpen ez egy kegyhely, és járnak, nagyon sokan járnak oda imádkozni és rendezvényeket tartani. Oké, ennyit tulajdonképpen a Machpelá barlangról, és akkor menjünk át a következő kérdésre. Volt egy olyan kérdés, hogy kóserság. Ez is egy nagyon fontos és nagyon izgalmas kérdés, hogy egyáltalán miért fontos az örökkévalónak az, hogy mi zsidók kóser ételt tegyünk? A rövid válasz erre az, hogy az örökkévalónak ez nem fontos. Az örökkévalónak nem lesz attól jobb, hogyha te kóser teszel, vagy én kóser teszek. Ezzel nekünk lesz jobb, nem neki. Tulajdonképpen a kóserságnál az embernek néha nehéz felfognia, hogyha nem tanulja, hogy miért kell nekünk egyáltalán kóser tenni. Az első, legfontosabb válasz erre, mert az örökkévaló ezt megparancsolta. és ez nagyon nagy hatással van ránk. Az igaz, hogy egészségileg is ez befolyásolja az életünket a testi egészségben, de nem ezért kell. Nekünk azért kell kósert tenni, mert az örökkévaló ezt megparancsolta. Az, hogy ettől egészségesebb leszel, hogy a tested egészségesebb lesz, ez bónusz. De nem ezért kell kóser ételt tenni. Az egyszerűbb dolgok, ugyebár az mindenki nagyjából tudja, hogy a húsos és a teljes ételt nem szabad együtt fogyasztani. Milyen érdekes, hogy a tudomány is ezt felfedezte. Nyilvánvalóan az örökkévaló, amikor adja a parancsolatokat, adta a parancsolatokat, amikor megírta ezt a Tórában, akkor ezt azért adta, mert ő tudja, hogy mi a jó nekünk. És mi az, ami rossz nekünk. Egy gyártó, ami itt az örökkévaló, ő tudhatja, hogy mi a helyes számunkra, mi a jó és mi a nem jó. Mi az, amivel építjük önmagunkat, és mi az, amivel leromboljuk önmagunkat. Mi az, ami árt számunkra. És ennek megfelelően az örökkévaló ezt megparancsolta a számunkra, és nézzünk néhány példát, hogy megértsük egyáltalán, hogy miért adta ezt így az örökkévaló. Először is, hogyha az ember nem kóser ételt eszik, a zsidó emberre vonatkozik természetesen, akkor ő ezzel eltávolodik az örökkévalótól. Akár akarja, akár nem. Nagyon érdekes, az ember megfigyelheti, hogy az ember, aki nem tartja a parancsolatokat, például nem eszik kosert, két zsidó elmegy a siratófalhoz. És az egyik, hogyha ott áll a szentélynek, az elpusztult szentélynek a maradék részénél, akkor ő valami olyan különleges érzése lesz, hogy ott áll azon a helyen, azon a szent helyen, hogy nem tudja azt elmondani, spirituálisan annyira felemelkedik. És egy másik zsidó ember oda megy, mondja, szép, jó, ez, mint Budapesten egy épület. Számára semmi különlegeset nem jelent az épület. Ez többek között ezért is van. Mert a nem kóser étel fogyasztása, akár akarja, akár nem, az embernek a lelkét azt rombolja. Az örökkévaló így parancsolta meg. És vannak mögötte természetesen logikus magyarázatok, hogy miért pont azokat az ételeket szabad fogyasztani, és miért a többit nem. A húsos étel után 6 órán keresztül nem szabad teljes ételt fogyasztani. Van, akik ezt 3 órában állapítják meg. Igazából a legszigorúbb az, hogy 6 órán keresztül nem eszik az ember teljes ételt. Még egyszer mondanám, hogy ez egészségileg sem jó, amikor összekeverik én is régebben, nem tagadom, ettem ilyet, ettem sajtos húsos szendvicset, de nem tudtam, hogy mi ennek a következménye, de azt sem állítom, hogy ez nem finom, erről nincsen szó, de nem jó. Spirituálisan is hat az életedre, és az egészségileg is rombol. És ahogy mondottam, ezt a tudomány is felfedezte. És ez egy megerősítő dolog, hogy amit tudnunk kell-e alapból, de mégiscsak megerősíti az embert, amikor a tudomány is felfedezi, hoppá. Nem véletlenül, az örökkévaló nem véletlenül adta ezt a kóserságot a zsidóknak, hiszen egészségtelen azt együtt fogyasztani a zsidó embernek. Az ő lelki felépítéséhez, azokhoz az eszközökhez, amit ő kapott, neki az nem jó. Nézzük például, tulajdonképpen melyik az a nem kóser étel, ami a legjobban mindenkinek először bejön a fejében, az nyilván a sertés, a disznó. Meg kell értenünk azt, hogy miért nem szabad azt fogyasztanunk. Ha belegondolsz, hogy ez az állat, ami egyébként kívülről nagyon hasonlít a kóser állatra. A patáját tekintve kósernak számítana, csak éppen nem kérődző. Ennek van egy olyan spirituális része, hogy a disznó az pontosan mutatja a kétszínűséget. Olyannak tűnik, mintha kóser lenne, miközben nem kóser. Ez mutatja, mint amikor az ember, valaki egy ember kétszínű, az a legrosszabb. Az a legrosszabb tulajdonság a kétszínűség. És az örökkévaló ezt nagyon nem akarja, hogy a zsidó ember ilyen ételt tegyen. És olyan tulajdonságok menjenek át benne, mint ami a disznóban van. Az egészségi részt tekintve, ha belegondolsz abba, hogy ez az állat megesz mindent. Megeszi az elpusztult tetemét a másik disznónak. Mindent, amit akarsz, a legócskább dolgokat, amit el tudsz képzelni a világon. És még az, hogy megeszi, néhány órán belül tulajdonképpen ez hússá válik nála. És ez a nagyon gyors változás, ez borzasztó rosszat tesz az ember, hogyha az ember ezt elfogyasztja. Egészségileg is, de természetesen spirituálisan is. Sokan felismerték már ezt, de a lényeg az, hogy nekünk, zsidóknak, ezt tilos fogyasztani. De nézzük például a szárnyasokat. A szárnyasoknál az örökkévaló azokat engedte meg a zsidóknak fogyasztani, akik növényt fogyasztanak. És miért nem engedi meg például a ragadozóknak, ugye a ragadozó állatokat fogyasszuk, azért, mert ezekben van egyfajta kegyetlenség, a ragadozó állatokban. És akkor, amikor megeszed annak a ragadozó állatnak a húsát, akkor tulajdonképpen azok a tulajdonságok, az örökkévaló azért nem akarta, hogy ezeket együk, bocsánat, mert a húsuk elfogyasztásával ez bekerül a lelkünkbe. Akár akarjuk, akár nem. És ez befolyásolja a mi tulajdonságainkat. Befolyásolja a gondolkozásunkat. És nem akarta azt, hogy olyan kegyetlen állatok, akik egyébként az állatvilágban nagyon kegyetlenül viselkednek, élnek, ragadozóak, hogy azokat megegyük. Mert megmondta azt, hogy ez rossz lesz nekünk. Úgyhogy ezért csak olyan állatok, amelyek kérődznek, kérődzéssel és párosúlyú patások, és meg kell értenünk azt, hogy egy olyan állat, aki csak növényeket eszik, és őnála nem lesz pár órán belül abból az elfogyasztott élelmiszerből, amit ő megevett, abból hús, hanem kell hozzá sokkal több idő. Ez azt mutatja, hogy ez egészségileg is sokkal, de sokkal jobb, mint azok az ételek, azok a szárnyasok, amelyek nem fogyaszthatóak a számunkra. A halakkal kapcsolatban is tulajdonképpen nagyon kevés fajta halat szabad fogyasztanunk. A bölcsénk azt írják, hogy azokat a halakat szabad fogyasztani, amik ilyen egyszerűbbek, nem ilyen úgynevezett ravaszabb tulajdonsággal jellemezhető halakat. Azokat tilos fogyasztanunk. Ennek is, tehát megvan az oka, megvan a spirituális oka. A világunk sokkal spirituálisabb, mint azt mi egyébként gondolnánk. Sokkal több a spiritualitás. Ez akkor egyébként, hogy amikor az ember kicsit jobban közeledik az örökkévalóhoz, ő fogja érzékelni, hogy sokkal nagyobb a spirituális része ennek a világnak, mint gondolnánk. Tehát ezért van az a halaknál is, hogy nem minden hal fogyasztható. Vannak nagyon sokféle hal, amely ki van zárva. Ezzel kapcsolatban eszembe jutott most egy érdekes dolog, hogy ugyebár a tudomány mindig próbálja felfedezni, megcáfolni a Tóra igazságát. Ugyebár nem sikerült nekik a mai napig, pedig nagyon sokat erőlködtek rajta, nagyon sok pénzt is áldoztak arra, de nem sikerült nekik. Ha már mai napig, higgyétek el, a mai technológiával, ha már nem sikerült nekik a mai napig, akkor ez már soha nem fog sikerülni, de azért próbálkozzanak, és bizonyítsák be tulajdonképpen a túra igazságát. Mert mindig, mikor kutatnak, akkor mindig arra a következtetésre jutnak, hogy bizony, ami a tórában le van írva, amit a gyártó, amit az örökkévaló adott, azt nem lehet felülírni. Úgyhogy ez mind igazság. Szóval arról van szó, hogy amikor néhány évtizeddel ezelőtt a technológia megengedte, hogy a zoológusok a tenger mélyére menjenek, akkor dörzsölték a tenyerüket, azt mondták, na most fogunk olyan halat találni, amit a tóra, amire a tóra azt írta, hogy soha, amíg a világ világ, addig nem lesz. Nagyon igyekeztek, nagyon mélyre le tudtak fúrni, több tízezer új halfajtát találtak, és szerintetek találtak egyetlen olyat, amit a tóra ellenébe lett volna? Nem találtak. Egyetlen egy olyan halfajtát nem találtak, amire azt mondták volna, először egyre úgy gondolták, hogy talán, de ott is kiderült, hogy nem. Nem sikerült találniuk. Annyit próbálkoztak, gondoljatok bele, több tízezer új halfajta felkerül, amit előzőleg nem ismertek, és egyet nem találnak belőle, amely ellent mondaná a tórának. Azt gondolom, ezt minden embert meg kell erősíteni az ilyen dolgoknak, az ilyen történeteknek. Nagyon fontos a kóserság szempontjából, hogy a vért tilos fogyasztani. Sokszor volt egyébként vérvád a zsidók ellen, hogy a keresztények vérét isszák, meg ilyen buta dolgok, nem akarom jobban minősíteni, de pont arra a népre, az egyetlen nép, a zsidó nép, akinek tilos a vért fogyasztani, a többieknek nem tilos. Egyébként a vér is, hogyha az ember fogyasztja, akkor az a vér az a lélek. Hogyha te vért fogyasztasz, ez zsidó emberekre vonatkozik, akkor ezzel a lelkedet bántod. Éppen ezért nagyon szigorú szabályai vannak, hogy kell a kosher vágásnál kivéreztetni az állatot, hogy ne kerüljön bele vér az ember szervezetébe, aki elfogyasztja azt a kóser ételt. Tehát az egyetlen nép, a zsidó nép, akinek tilos vért fogyasztani, és akkor azt mondani, hogy ők más embereknek a vérét fogyasztják. Mindegy, ebben most nem fog belemenni jobban, de szóval ez egy abszurd dolog, hiszen egyértelmű parancsolat, hogy tilos a vér fogyasztása. Még olyan is, hogy amikor az embernek, mit tudom én, vérzik a foga, vagy bármi, és kijön belőle a vér, és azt vissza akarja esetleg a tenyeréről, vagy nem tudom honnan, még az is tilos. Így aztán nagyon szigorú ez a szabály. A kóserságról még azt mondanám el, hogy külön kell a húsos és a teljes edényeket tárolni, és külön fogyasztani belőle a húsos és a teljes ételeket. És van az úgynevezett párve, ami páros. A páros ételt az szabad fogyasztani, mint például a tojás, a hal, a szabad fogyasztani a húsossal is, és a tejessel is, csak a megfelelő edényben. És a kóserságnak még vannak nagyon szigorú további szabályai. Nem fogok mindenbe egyébként belemenni, de így nagyjából, amit nagyon fontosnak tartok megérteni, hogy ez a spirituális életünkre óriási hatással van. Nem véletlen az, hogy például ha valaki be akar térni a zsidó vallásba, akkor mit szoktak mondani? Mi a két legfontosabb dolog? Az a sabbat és a kóserság. A sabbatról ugyebár tudjuk, hogy ez egy szövetség. Az örökkévaló szövetséget kötött a néppel, és azt mondta, hogy akkor fogom tudni, hogy te hiszel bennem, hogyha tartod a sabatot. Sok ember mondhatja, én hiszek benned. Ez olyan, mint amikor a férfi azt mondja a feleségének, vagy a feleség a férjnek, szeretlek. Oké, de bizonyítsd be. Az örökkévaló azt írta a Tórájában, hogy akkor fogom tudni, hogy te valóban hiszel bennem, hogyha tartod a sabatot. Ez a szövetség közöttünk. A másik szövetség az persze a Brit Milá, a körülmetélés 8 napos korban a fiúgyermekeknél. Ez a másik szövetség, amit kötött az örökkévaló a néppel. Ott is nagyon érdekes, amit már elmondtam többször, hogy nem zsidó professzor fedezte fel, hogy az az egyetlen nap az ember életében, a 8. nap, amikor a vérolvadás magasabb, mint az ember életében az összes többi napon. Az az egyetlen nap. Ez nem lehet véletlen, hogy csak úgy, ezt meg kellett tervezni, ez nyilvánvaló, hogy nem, ilyen dolgok nem lehetnek véletlenek. Hogy pont arra az egy napra parancsolja meg az örökkévaló a körülmetélést, ami ugyebár vérzéssel jár, hogy az az egy nap legyen, amikor a véralvadás valahogy sokkal magasabb, mint az összes többi napon az ember életében. Hát a nem zsidó professzor is azt mondta, Elokei Izrael, Izrael istene. Nem mondhatott mást erre. Ő is rögtön felismerte, hogy ez egy természet feletti dolog. Így a kosárságnál is a spirituális rész az a legfontosabb. Hogyha szeretnéd a lelkedet, hogy az minél tisztább legyen, akkor nagyon fontos a kóserétel fogyasztása, hiszen ez a másik dolog, ami központi kérdés a zsidóságban. A sabbat mellett az a kóserság. Tehát nagyjából ennyit szerettem volna a kóserságról elmondani. Igen, itt látom, hogy a kereszténységnél is tilos a vérfogyasztása. Rendben van. Nálunk is teljesen egyértelműen ez nagyon, de nagyon szigorúan tilos. Olyannyira, hogy a tojásban is át kell nézni, hogy nincs-e benne egy pici vércsepp, mert azt rögtön akkor ki kell venni abból, azt nem szabad elfogyasztani. Mikor tojást készít az ember, tojással rántottát, hogy bármihez szeretne tojást használni, akkor ezt nagyon alaposan át kell nézni. Még a kóserságról tilos fogyasztanunk például a tenger gyümölcseinek hívják ma, ez egy teljesen abszurd elnevezés, azok az állatok, amelyeket fogyasztanak a tenger gyümölcseiként. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy mivel táplálkoznak ezek a úgynevezett tenger gyümölcsei, ezek a, nem is tudom, hogy hívják őket, de ezek az állatok, ezek a tenger mélyén vannak. És mivel táplálkoznak? A többi halnak az ürülékével. Hát köszönöm szépen, akinek van gusztusa hozzá, hogy ilyen állatot fogyasszon. Tehát nem véletlenül, hogy ezt is megtiltotta nekünk az örökkévaló, mint ahogy megtiltotta a rovarok fogyasztását. A rovarok azok a legalacsonyabb szintű állatoknak, ha így lehet mondani, számítanak, mint élelmiszer fogyasztásban. És éppen ezért ez a, tulajdonképpen azt mondják bölcsik, a legprimitívebb állatokról van szó, és ezért az örökkévaló ezeket is megtiltotta számunkra, hogy ezt fogyasszuk, mert nem akarta, hogy ez belekerüljön a gondolkodásunkba. Ez a fajta nagyon alacsony rendű dolog, az a primitív dolog, amit ez az állat képvisel, mert ez spirituálisan, aki fogyassza, ez sajnos ez átmegy a lelkébe, és ez befolyásolja a tulajdonságait. Beszéltem már azért a ragadozókról, hogy nagyon fontos, hogy ezeknek nagyon kegyetlen tulajdonságai vannak, és ezt az örökkévaló nagyon nem akarja, hogy ez átkerüljön a mi lelkünkbe, a húsának a fogyasztásával, mert akkor mi is olyan emberek leszünk, mint amilyenek ők az állatban. Azt hiszem, nagyjából ennyit szerettem volna a kóserságról elmondani. Most pedig jött egy olyan kérdés, valaki azt kérdezte, hogy Jézus miért hagyta el a zsidó vallást? Bár nem fogok hitvitát nyitni, vannak egyébként is nem zsidó hallgatóink, és nem is ez a lényeg, itt nem fogunk hitvitát nyitni, nem is erről van szó. Egy zsidó kérdezte ezt. A Talmud szerint azért, mert volt egy olyan tanító, aki nem volt elég türelmes. Aki nem tudta azt, hogy egy bizonyos tanítvánnyal, aki eltér esetleg a többitől, hogy hogyan kell bánni. És azt így tulajdonképpen ez is... Oké, Márton kakukkezben nem fog belemenni, de ezt másképpen látjuk, remélem, hogy nem haragszol nekem ezért rám, de mi ezt másképpen látjuk. Nem akarlak téríteni téged sem erre se, remélem te se engem, és így jól megleszünk, de mi ezt valljuk, a Talmud ezt mondja, de nem is erről szeretnék beszélni, hogy inkább arról, hogy ez mit jelent, inkább a nevelésről szeretnék beszélni. Hiszen a nevelés az egy központi kérdés az ember életében, a gyermekének a nevelése, és az ősapáinkról lehet látni, hogy mi is a helyes nevelés. Ugyanis Ábrahám ősapánk, ő mit hozott a világnak? A jót. Ő egy olyan jóság volt, hogy mindenkiben csak a jót látta. És csak a jót adni mindenkinek. Tehát egyszerűen határ nélkül adni. Ez volt Ábrahám ősapánk. De el kell mondanunk azt, hogy a legnagyobb tisztelettel ő volt az, aki tulajdonképpen az egyistenhitet hozta, és az ő érdeme, az nem lehet kétségben vonni. Viszont a gyereknevelésnél 50% volt a sikere. Éppen ezért, mert ugyebár csak határ nélkül akart, mindenképpen határ nélkül akart adni, ezért az egyik gyermeke, Izsák, ő ment a helyes úton, Ismael, ő pedig ment a nem helyes úton, tehát 50% volt a sikere ebben a dologban. Jött az ő fia Izsák, ő pont az ellenkezője volt az édesapjának. Ő azt gondolta, hogy a szigorúsággal mindent meg lehet oldani. Ő látta az édesapjának, hogy ő édesapjánál, Ábrahámnál, hogy ő mindent megengedett, és ez nem volt sikeres, és erre ő pont a szélső, másik szélére ment ebben a kérdésben, és ő pedig rendkívül szigorú volt. Mi volt ennek az eredménye? Ő is tulajdonképpen 50%-os sikert könyvelhetett el mindössze, ami azt jelenti, hogy a Jákob ment a helyes úton, és Ézsau pedig a nem helyes úton. Közben látom, itt írnak, nem fogunk belemenni ebbe a hitvitába, ne haragudjatok, Csaba Cingnek is ezt tudom mondani, nem fogunk belemenni ebbe a itt vitába, nem úgy gondolom, hogy nem hagyta volna el, de mindegy. Elfogadom ez a véleményed, te pedig kénytelen lesz az én véleményemet is tiszteletben tartani, hogy én pedig másképpen gondolom, a mi vallásunk erről másképpen beszél. Másképpen hisszük. Tehát a lényeg az, hogy Izsák sem tudott csak 50%-os sikert felmutatni, hiszen a szigorúsággal, csak szigorúsággal nem lehet gyermeket nevelni. Így aztán Jákob ment a helyes úton, és Ézsau pedig a nem helyes úton. És utána jött Jákob ősapánk, akiről tulajdonképpen el van nevezve a nép, elnevezést kapott a Izrael, neki a másik neve, Izrael népe, az ő nevéről. Miért? Mert ő neki mind a 12 gyermeke a megfelelő helyes úton ment. És mi volt az ő titka? És ezt kell nekünk nagyon szem előtt tartani a gyermeknevelés során, hogy a helyes gyermekneveléshez, ahogy Jákob is csinálta, szükség van arra is, hogy adni, és nagyon fontos szeretetet adni, de van olyan, amikor szigorúnak kell lenni. Amikor azt kell mondani, hogy nem. Ezt nem szabad. És tulajdonképpen ez a titka a helyes gyermeknevelésnek. Azt mondják bölcseink, hogy a bal kéz azzal tolja el az ember akkor a gyereket, amikor a szigorúság van, amikor esetleg büntetést kap a gyerek. Mert sajnos ilyenre is szükség van időnként. Viszont a jobb kéznek utána rögtön működnie kell, amivel visszaöleli őt. Érdekes, miért mondják a bal kézre az, ami dohe, ami taszít, és a jobb kéz az, ami visszahozza, mert a bal kéz az a gyengébb. Hogyha büntet valaki, akkor azt mindenképpen gyengébben tegye, és utána az ölelés az legyen az erős. Tehát, hogyha egyszer azt mondod a gyereknek valamit, hogy ez nem volt helyes, és esetleg ezt egy kicsit keményebben is megmondod neki, akkor utána 10-szer annyi szeretetet kell adnod, 10-szer annyiszor kell átölelned őt, és mindig azt mondani neki, hogy milyen jó vagy, és mennyire szeretlek, mennyire imádlak, hiszen különösen manapság a házakban nem érzik sokszor a gyerekek azt, hogy szeretik. Szereti a szülőt, de mégis a gyerek nem annyira azt érzi, mert mindig csak azt mondja el neki, hogy mi az, amit nem jól csinál. És kevésbé koncentrál arra, hogy mi az, amit jól csinál az a gyerek. És éppen ezért nagyon fontos, hogy elmondjuk a gyereknek azt, hogy mennyire szeretjük. Tehát a büntetésnek nem szabad, hogy a büntetés legyen a központi dolog, a központi dolog abban a kérdésben, a gyermeknevelésben. Van, amikor kell szigorúnak lenni, ez nem kérdés, viszont sokkal több szeretetre van szükség a gyermeknek. Tehát gyakorlatilag magyarul a titka a helyes gyermeknevelésnek az a kombinációja. Az adni a szeretetnek és a néha a büntetésnek, annak, hogy határozottságnak, hogy azt mondani a gyereknek, hogy már pedig ezt most nem. De mindenképpen a szeretetnek kell lenni a legfontosabbnak ebben a kérdésben. Oké, erről ennyit. Érzelmi intelligencia volt a kérdés, azt hiszem Csaba Cinktől volt, ha jól emlékszem, ez a kérdés. Ez egy nagyon fontos kérdés az ember életében. Erre egyébként az utóbbi évtizedekben jöttek rá a kutatók is, a tudomány is, amiről szintén bölcseink már jóval korábban beszéltek, és ez egy nagyon központi kérdés az életünkben, az érzelmi intelligencia. Ma még nagyon sokan vannak, akik azt gondolják, hogy a legfontosabb az a lexikális tudás, az IQ, hogy az legyen minél magasabb. Azt kell, hogy mondjam nektek, hogy ez nagy tévedés. Egyébként a világon a legmagasabb IQ, amivel rendelkezett, egy zsidó származású orosz ember volt, aki Amerikában élt, Oroszországból mentek oda, és bizony, hát már valami 8 évesen már tanított, meg már 14 évesen már egyetemen tanított, rengeteg nyelvet beszélt, egy eszméletlen tudással rendelkezett, viszont úgy képzeljétek el, hogy valami 40 éves korában elhunyt, és úgy, hogy borzasztó körülmények között. Nem volt családja, nem volt gyermeke, nem volt élete annak az embernek. Azzal a fantasztikus tudással egy élelmiszerboltba dolgozott, valamit csinált, mert nem volt képes kapcsolatot teremteni az emberekkel. Éppen ezért az érzelmi kommunikációnak, az érzelmi intelligenciának rendkívül nagy hatása van az életünkre. Ezzel kapcsolatban nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a gyermekkorunkban, amik érnek bennünket, sokszor traumák. Amit az ember lát kicsi korában, akár a családjában, a szüleinél, az bizony megmarad. Sok szülő azt gondolja, hogy ez csak így elmegy, kész. Erre már ő nem fog emlékezni. A rossz hírem ezzel kapcsolatban, hogy ez nem így van, ugyanis az ember úgy működik, hogy ez megmarad a tudatalattiába. És amikor felnőtt lesz, akkor nem is tudja, hogy az ember miért csinál, miért viselkedik úgy egy adott szituációban, hogy viselkedik. Miért viselkedek olyan nem szépen a feleségemmel, a férjemmel ebben a szituációban? Valahol érzi az ember belülről, és nem tudja miért. Ez azért van, mert esetleg hasonló példát látott erre, Isten őrizzen otthon. Legyen szó akár a hűségről, vagy bármiről, vagy az iskolában. Olyan dolgokat mondott neki a tanár, ami nagyon mélyen megmaradt neki. Bent van a tudatalattiában. Ez azt jelenti, hogy emiatt sikertelen ma. Mert neki azt mondták gyerekkorában, azt mondta a tanár, hogy te képtelen vagy bármit is megcsinálni. Erre hazament, az anyukája azt mondta neki, hogy te egy hülye gyerek vagy. Utána a testvére még aznap megint mondott valamit, hogy te egy idióta vagy, hogy ezt se tudod megcsinálni, és ebben a gyerekben benne maradt sajnos a tudatalattiában legmélyebben, hogy ő sikertelenül képtelen megcsinálni valamit. A jó hírem az, hogy ezen lehet segíteni, és kell is segíteni. Így aztán tulajdonképpen nagyon érdekes, Rambam, aki 800 évvel ezelőtt élt, ő azt mondta, hogy ha változtatni szeretnél, a szerencsédet szeretnéd megváltoztatni, akkor egyszerűen költözzél el. Mese nem a kom, mese nem az el. Eltköltözöl egy másik helyre, és akkor a szerencséd is meg fog változni. Erre jött 100 évvel később, tehát 700 évvel ezelőtt, Rambán. Ő pedig azt mondta, hogy nem kell elköltöznöd neked fizikailag ahhoz, hiszen az ember ott van, ott tartózkodik, ahol az ő gondolatai vannak. És ez egy nagyon fontos dolog. Ahol a gondolataid vannak, te ott vagy. Ezt szeretném egy nagyon erős példával illusztrálni, hogy megértsük. Amikor egy holokauszt túlélő az életének egyik legszebb, legboldogabb napján a gyermekének, vagy akár unokájának az esküvőjére ment, akkor ugyebár mit látott? Tiszta csillagást, mondjuk egy limuzinba mennek, vagy bármilyen gyönyörű autóban, ott vannak mindenhol a gyönyörűen felöltözött emberek, csodálatos ruhákban, italok. Tehát minden olyan dolog megvan, ami egy szimhához, egy örömünnephez, egy klassz dologhoz szükséges. És akkor tulajdonképpen mindenki körülötte mosolyog, mindenki boldog, hiszen egy nagyon fontos örömünnepről van szó. A gyerek vagy az unoka házasodik éppen. És akkor hirtelen jön a gondolatába az a hely, ami a legborzasztóbb volt az ő életében. Bejön egy olyan kép a gondolatában, amikor Auschwitzban volt. És ez teljes mértékben megváltoztatja azt az embert abban a pillanatban. Tulajdonképpen mi történik abban a pillanatban annál az embernél? Hirtelen a kortizon szintje fölmegy a vérében. Egyszerűen feszültség jön bele az emberre. A vérnyomása felmegy. Tulajdonképpen mi történik itt? Hol vannak azok az emberek, akik körülveszik őt? A sok csillogás, a sok szép ruha, a italok, a minden. Hogy létezik ez? Ez úgy létezik, hogy tulajdonképpen földrajzilag ő nem, abban, nem azon az esküvőn van akkor. Akkor abban a pillanatban ő sajnos azt az élményt éli át, ami Auschwitzban volt vele. Tehát ő nincs ott, ez az ember, abban a pillanatban, abban az időszakban. Hanem egy nagyon szomorú helyen van. Hiszen a gondolatok, azok tulajdonképpen teljes mértékben befolyásolják. Ott vagy, ahol a gondolataid vannak. Éppen ezért a mennyországban érezheted magad a pokolban, és a pokolban érezheted magad úgy, mintha a mennyországban lenni. Attól függ, hogy mik lesznek a gondolataidban. És erre vonatkozóan van is egy nagyon érdekes és fontos gyakorlat. Egy olyan gyakorlat, amit mindenki megcsinálhat. Egyébként az Aranykulcs a Boldog Élethez oldalon, Facebook oldalon van egy teljes előadás van erre, ezzel a témával kapcsolatban, és van egy nagyon klassz gyakorlat, amit így gyorsan átfutnék rajta, hogy hogyan tudod ezt megváltoztatni. Igenis, gyakorlatokat kell csinálni ehhez, hogy a tudatalattid megváltozzon. Hogy azok az élmények, például ahol tragikus élmények voltak a számodra az életedben, rossz élmények, gyermekkorodban, amik ott vannak a tudatalattidban, hogy ezt megváltoztasd. Ez a gyakorlat, ez 4 pontból áll. Az első pont, hogy próbálj visszaemlékezni egy számodra nagyon boldog és örömteli eseményre az életedben. Például megkaptad a jogosítványodat, sikeresen letetted az elméleti vizsgádat, vagy bármit, ami egy sikeres, örömteli, boldog esemény volt az életedben. Ezt úgy kell leírnod és memorizálnod az emlékezetedben, ahogy akkor volt, amikor történt veled. Ez nagyon lényeges kérdés. Pontosan úgy, mintha most ott lennél azon az eseményen, amikor közölték veled, hogy átmentél valamilyen vizsgán, hogy valamilyen boldog esemény ért. Minden apró részletre kell, hogy ezt emlékezz, hogy ez erre emlékezzél, pont úgy, ahogy ott voltál. A második pontban próbálj visszaemlékezni egy bókra, amelyet egy fontos embertől kaptál, és nagyon élvezted. Bók, amely a természetedre, a külsődre, az önbecsülésedre, vagy a tehetségedre kaptál, egy olyan eseményre, amely örömteli volt az életedben. Egy olyan ember, akit te szeretsz, kaptál egy nagyon klassz, fontos bókot a számodra. Itt is próbáljál minden részletre odafigyelni, és mintha most élnéd át pontosan ugyanazokkal az érzelmekkel. A harmadik próbáljál visszaemlékezni egy nagyon vicces eseményre. Amikor mondjuk a barátaidnál egy olyan vicces esemény volt, hogy mindenki gurult a nevetésről. Próbáljál visszaemlékezni, hogy hol voltál akkor, mit hallottál. Pontosan, mintha most ott lennél abban a házban, abban a lakásban, és éld át az emlékezetedben ezt az eseményt. A negyedik pont pedig, próbálj visszaemlékezni egyfajta győzelemre az életedből. Sportban, vagy bármilyen versenyben, vetélkedőben történt veled, ugyanígy minden részletével, hogy érzelmileg átéld ezt, amikor az a győzelem volt az életedben. Ezt a 4 pontot érdemes leírnod, és megjegyezned, hogy amikor valami rossz történik veled, szomorú, vagy bármi rossz van, akkor elő tud hozni ezt a fajta emlékezetedből, előrángatni ezt a pozitív eseményt, és át kell élned, mint amikor az történt veled. És ez tulajdonképpen csodát fog csinálni a te fejedben és úgy az életedben. Ez nagyon fontos gyakorlat, úgy gondolom, az ember számára, hogyha javítani szeretne az életében. Ennyit szerettem volna erről a témáról, tehát nagyon fontos az érzelmi intelligencia kérdése. És van még egy témánk, az pedig, aki egy olyasmit írt, hogy munkamániás a férje, nincs kommunikáció közöttük, és ez nagyon bántja őt, és mit lehetne tenni. Hát igen, több ilyen esetet ismerünk, hogy munkamániás például a férj, és nincs ideje sem a feleségére, sem a gyermekeire. Ez egy nagyon nagy probléma, azt gondolom. Sokszor nem is érthető. Sokszor hallunk és látunk olyan példákat, hogy valaki annyit dolgozik, hogy egyrészt elhanyagolja a családját, de emiatt felmondja a szolgálatot a teste. Túlterheli magát. Dolgozott keményen, hogy még a családját sem látta, aztán a végén ki élvezi azt a pénzt, amit ő megkeresett? A feleségének az új férje. Miért? Senki nem fogja a túlvilágra elvinni sem a vagyonát, sem autót, semmit, betétkönyvet, semmit nem fog elvinni. Meg kell élni normálisan, azt nem mondja senki, de fel kell tudni mérni, hogy az ember nem azért jött erre a világra, hogy csak a materiális dolgok felhalmozásával törődjön. Egyébként boldogtalan ember lesz, ezt tudni kell, akiben nincs spiritualitás, egész biztos, hogy boldogtalan ember lesz. De ami még fontos, hogy kommunikáció. Igen, kommunikáció nélkül nem fog menni. Minden nap házasságban, párkapcsolatban fontos a kommunikáció egymással, a megfelelő módon, mindenféle eszközök nélkül, telefon nélkül, számítógép nélkül, gyermekek nélkül, mindenki nélkül, amikor csak ti vagytok egymással szemben, egymás szemében nézni, és úgy kommunikálni, érdeklődni egymás iránt, mert enélkül nincs értelme, és nem fog tudni fönnmaradni ez a kapcsolat, hogyha nincsen kommunikáció. Ha csak annyira marad ebből a kommunikációból, hogy vidd el, hozd el, fizesd be, ez kevés lesz ahhoz, hogy egy pár együtt maradhasson. A kommunikáció az élet más területén is nagyon-nagyon fontos. Például sok emberben azért van bizonyos gyűlölet egy másik ember iránt, mert nem kommunikálnak. Felépít valamit az agyában, hogy a másik egy ilyen ördög, egy olyan ördög, felépíti az ő agyában, lefesti, hogy milyen ördög az a másik, és innentől kezdve el fogja kezdeni gyűlölni. Vagy azt mondja, vagy azt veszi a fejébe az ember, hogy ő biztosan gyűlöl engem, akkor én visszagyűlölöm. De sokszor szó nincs erről. Arról van szó, hogy nem kommunikáltok, nem beszéltek, és hogyha valami fáj neked, a párkapcsolatban is, vagy bármiben, kommunikáljatok róla. De normális viszonyok között. Erről van több tanításom is, hogy milyen formában érdemes ebben az esetben kommunikálni. A lényeg az, hogy nagyon fontos, rá fogsz jönni, hogyha elkezdesz megfelelően kommunikálni, mennyivel szebb lesz az életed. A párkapcsolatban is, a munkahelyen is, és mindenhol, ahol megérdeklődött, ha valami baj van, ha valamivel nem jól érzed magad, akkor egyáltalán megérdeklődött, hogy mi a probléma. És akkor, hogyha megfelelően elkezdtek róla kommunikálni, akkor látod, hogy nem egy ördög van veled szemben. Sem a saját lakásodban, sem a munkahelyeden, sem máshol. Egyszerűen kommunikálni kell, és beszélni kell róla. Tehát tulajdonképpen a mai tanítás alkalmával nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Ezek voltak a fő témák, amelyeket kértetek tőlem. A megtérésről volt szó, ami nagyon-nagyon fontos a zsidó felfogás szerint, és az örökkévaló szerint is. Beszéltünk a Machpelá barlangról, hogy ott ősapáink, ősanyáink vannak eltemetve, sőt, a Midrás szerint az első két, az első emberpár, Ádám és Éva is oda van eltemetve, és igenis lehet oda menni. Most a vírus idején lehet, hogy nem ez a helyzet, de egyébként lehet oda menni imádkozni, rendezvényeket tartani. Beszéltünk nagyjából nem mindenről, de azért a kosárságot érintettük, hogy miért fontos az ember lelke miatt, az örökkévaló miért tiltotta meg a zsidó embereknek, hogy bármilyen állatot fogyasszon, milyen ételeket, és hogy ez egészségileg sem mindegy az ember számára. Ez befolyással van, de az egészség az csak bónusz, azért kell kóser tennünk, mert az örökkévaló megparancsolta. Beszéltünk a nevelésről, oktatásról, hogy mi a sikeres oktatásnak, nevelésnek a receptje a bölcseink szerint. Beszéltünk az érzelmi intelligenciáról, és beszéltünk arról, hogy a kommunikáció nagyon, de nagyon fontos dolog az ember életében, a párkapcsolatban is, és az élet más területen is. Szeretném megköszönni nektek, hogy itt voltatok velem. Ahogy mondtam az elején is, aki szilveszter helyett tanul, neki mindenképpen jár a jutalom. Úgyhogy az örökkévaló biztosan meg fogja nektek adni a megfelelő jutalmat. Kívánom nektek bárhonnan is néztek a világból, hogy legyen nagyon sok boldogságotok, sok örömetek a polgári évben is, bár nekünk zsidóknak ez kevésbé fontos, hogy úgy mondjam. A mi új évünk az már volt 3 hónappal ezelőtt szeptemberben, de a polgári évben legyen szintén gazdaságilag, egészségileg, legyen jó megélhetés, legyen lelki béke, egészség legyen testileg is, és akinek szüksége van párkapcsolatra, az örökkévaló adja neki a megfelelő társat az életéhez, és minden elképzelhető jót kívánok nektek, bárhonnan is néztek, és sok boldogságot, maradjatok velünk itt a Zsidó Virtual Education Magyar Hidabrut oldalán, hiszen még nagyon sok érdekesség vár rátok. Vigyázzatok magatokra, a zsidó testvéreimnek Shabbat Shalom, holnap jön még egy nagyon érdekes tanítás természetesen, a Shabbat előtt már holnap reggel, és minden jót mindenkinek, boldog új évet, akinek pedig ez a legfőbb, tehát az új év szempontjából mindenkinek kívánok boldogságot, örömet, egészséget, a legjobbakat. Sziasztok, bye, minden jót!